Az első korintusi levél első fejezetéből olvasom Isten igéjét a 18-tól a 31. versig. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. Mert megvan írva, véget vetek a bölcsek bölcsességének, és az értelmesek értelmét semmivé teszem. Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol e világ vitázója? Nem tette-e bolondsággá Isten a világ bölcsességét? Mivel tehát a világ saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság. De maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje és Isten bölcsessége. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten erőtlensége erősebb az emberek erejénél. Mert nézzétek csak a ti elhivatásotokat, testvéreim. Nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Sőt, azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket. És azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. És azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt, lenézettek, és a semmiket, hogy semmiké tegye a valamiket, hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt. Az ő munkája az, hogy ti Krisztus Jézusban vagytok. Őt tette nekünk Isten bölcsességgé, igazsággá, megszentelődéssé és megváltássá, hogy amint megvan írva, aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék. Itt közöttünk hangzik el most Istennek ez az igéje, a vasárnap esti istentiszteleten, egy roppant sokszínű közösségben. Ahogy végignézek rajtatok, nagyon sokfélék vagyunk, és ez nagyon jó. Ez nagy öröm az én számomra is. Mindig öröm az, amikor azt láthatom, hogy sokféle egy gyülekezet. És nyilván vannak közöttünk gyülekezeti tagok, akik ide tartozónak vallják magukat, akár régóta Krisztus követőjének. Vannak közöttünk vendégek, akik Krisztus tanítványai és követői más gyülekezetből, és talán vannak közöttünk olyan vendégek is, akik keresik Istent, vagy egyszerűen csak érdeklődtek a délutáni előadás után, és itt maradtak az Isten tiszteleten. Így együtt vagyunk most, és így együtt hallottuk az Isten igéjét a korintusi levélből, ami talán nem tartozik a legkönnyebb bibliai igeszakaszok közé. Egyszerű lett volna hallani valami jó kis csodát, valami egyszerű példázatot, ne talán valami olyan történetet, amiben könnyen bele tudnánk képzelni magunkat. Ehelyett a korintusi levélből olvastunk Pálnak viszonylag bonyolult mondatait. Ez egy dolog ráadásul, hogy bonyolult, de olyan kérdéseket feszeget, amelyekről leginkább úgy hallunk, hogy keresztények vitatkoznak róla. Mint például kiválasztás, vagy elhívás, vagy hogyan lehet üdvözülni. Valóban Jézus Krisztus az egyetlen út Istenhez, mi a helyzet más vallásokkal, és így tovább. Próbáljunk meg ezen a mai istentiszteleten először egy kérdés mentén közeledni ennek az igének az értelméhez. És tegyük fel magunknak azt a kérdést, hogy mit válaszolnánk arra, ha valaki megkérdezné tőlünk, hogy kicsoda Isten? Mit válaszolnánk arra, hogyha egy barátunk, munkatársunk, szomszédunk egyszer megállítana bennünket, és tegyük fel, hogy időnk is lenne rá, és megkérdezne bennünket erről, kicsoda a te Istened? Mit válaszolnál erre? Biztos, hogy vannak olyan válaszaink, amiket megtanultunk, akár gyerekként, vagy fiatalként, vagy konfirmáltunk, vagy van bibliai ismeretünk, ismerjük a KT-t, a hitvallásokat, és rögtön elkezdenénk mondani, hogy kicsoda Isten. Vagy lehet, hogy tapasztalataink vannak, és elkezdenénk mondani, hogy tudod, Isten az, aki megtartott. Isten az, aki meggyógyított. Isten az, aki, és sorolnánk azokat a tapasztalatainkat, amiket Istenről tudunk. Vagy lehet, hogy abszolút tárgyi információkat és tárgyi tudásunk van Istenről, is felsorolnánk neki, hogy Isten a teremtő, ez és ez és ez és ez, és össze tudnánk gyűjteni egy csomó jellemzőt. De mi lenne akkor, hogyha ez az illető, aki megkérdezi tőlünk, hogy kicsoda Isten, nem elégedne meg ilyen válaszokkal, hanem azt a kérdést tenne fel nekünk, és forszírozná tovább a dolgot, na de jó, kicsoda Isten valójában? El tudod nekem mondani azt, hogy kicsoda Isten lényegében, teljesen, minden kétséget kimerítően? És valószínűleg ez lenne az a pont, ahol rá kell ébrednünk arra, hogy Istenről vannak információink, van a kijelentés, tudunk róla dolgokat, de ezek az információk végesek, és nem lehet a földi keretek között teljes és minden kérdésre választ adó tudásunk és ismeretünk Istenről. És sokszor ez nagyon nehéz, és feszültségeket generál bennünk. Mert szeretnénk, ha Istenről lenne egy kompakt képünk. Szeretnénk, hogyha ráadásul ezek a dolgok összhangban is lennének egymással. És azt gondolom, hogyha így ezt a kérdést most tennénk fel, és így közösen dolgoznánk rajta egy kis projekt keretében, akkor össze tudnánk hozni, hogy mik azok a közös pontok, amit tudunk ismerni Istenről. Mit ismerünk meg a Bibliából róla, ami azonos, amiben biztosak lehetünk. És abban is biztos vagyok, hogyha sokkal több időt szánnánk erre, a Bibliából találnánk nagyon sok olyan kijelentést Istenről, amit ha egymás mellé tennénk, akkor még lehet, hogy ellentétben is lennének egymással. Nem feltétlenül lennének logikusak. Lehetséges, hogy bizonyos emberileg, logikailag ellentétes dolgok lennének. És csak több kérdést szülne, mint amennyit előtte tudtunk. Nagyon sokszor azt látom egyébként, hogy az ember igazából nem megismerni szeretné Istent, hanem kiismerni. Szeretné azt, hogyha úgy kiismerné, és tudná, hogy mik a szokásai, mi jellemző rá, és egy ilyen biztonságos kapcsolatot alakítson ki Istennel, megpróbálja kiismerni, hogy szokott működni az Isten. Az ember megpróbál egy rutint kialakítani az Istennel való kapcsolatában, és abba az illúzióba ringatja magát, hogy alapvetően amennyire szükséges, tudom én, hogy milyen az Isten. Miért beszélek most erről ennyit? Azért, mert amikor ehhez a mai igéhez közeledünk, akkor fontos kimondanunk, hogy Isten lénye titok. És annyit tudhatunk meg belőle, amit kijelent magából. Persze, amit kijelent magából, az az üdvösség szempontjából elég. Van elégséges ismeretünk róla, arról, hogy hogy juthatunk a mennybe. Ismerhetjük az evangéliumot, ami elég. De sose gondoljuk azt, hogy ez minden. Sose gondoljuk azt, hogy nem érhetnek bennünket meglepetések. Sose gondoljuk azt, hogy ez a megismerés ezen a földi életben valaha is véget ér. Soha sem juthatunk el arra a szintre, hogy én már eleget tudok Istenről, hogy nagyobb meglepetés ne érjen belőle. Isten lénye tehát titok. És vannak olyan jellegzetességei, tulajdonságai Istennek, ami különösen is titokzatosak. És az emberi értelmünkkel, ha elkezdünk rajta gondolkodni, még bibliai igék összefüggésében is, akkor könnyen lehet, hogy még jobban belebonyolódunk. És egyre kevésbé látunk tisztán. Az egyik ilyen titok a kiválasztásnak a titka. Akik vendégként vagytok itt, és ritkábban jártok református istentiszteletre, gondolhatjátok, köszönjük, most már tudjuk, hogy református istentiszteletre járunk, a kiválasztásról lesz szó. Köszönjük szépen! De hát ez az ige a kiválasztás titkáról beszél egyik oldalról. És ráadásul nem csak a kiválasztásról is, hanem az elhívásról is, az egyének, egy gyülekezetnek, egy közösségnek az elhívásáról is. Sokszor ez a két fogalom ráadásul összecsúszik, de először van Isten kiválasztás, és abból következik az elhívás. Mindez egy olyan kontextusban hangzik el, hogy a korintusi gyülekezetben gond volt a gyülekezetnek a belső dinamikáival, ma így mondanánk. Nagyon egyszerűen szakadások, pártoskodások voltak ebben a gyülekezetben. Egyébként egy korintusi levél magyarázatnak a sorozatában vagyunk benne most ezekben a napokban, még több héten keresztül is ez tartani fog. Korintus, mint város, egy rendkívül heterogén közeg, szociális értelemben, és valahol ez leképeződik a gyülekezetben is. És ez a nagyon összetett, nagyon színes közösség egy idő után elkezd szakadozni és pártokba rendeződni, körülbelül, mint minden emberi közösség. És a különbözőségek hangsúlyosabbá válnak, mint mindazok, amik összekötik őket. Olyan módon szakadoznak, olyan módon oszlanak pártokra, hogy azt hangsúlyozzák, hogy én ezáltal ismertem meg Istent, én ezáltal, ehhez a tanítóhoz, ehhez tartozom, én ebbe a pártba, abba a pártba. Nagyon-nagyon könnyű találni ilyen okokat, aminek a mentén egy közösség így szakadozhat. És tulajdonképpen Pál apostol, miután nyíltan beszélt arról, hogy mindannyian Krisztuséi vagytok, még ennek a pártoskodás témájának az utó zöngéjeként beszél arról, hogy mit jelent az, hogy kiválasztottak vagyunk, és hogy elhívottak vagyunk. Isten üdv akaratának a fényében szemléli tovább ezt a kérdést. Nem azt szeretné ugyanis, hogy a korintusiak azt fogadják el, hogy én Pál a tekintélyemmel azt mondjam, hogy fejezzétek be a pártoskodást, és akkor a korintusiak összehúzzák magukat, értettük Pál apostol, nem fogunk többet pártoskodni, hanem ennél sokkal többet akar, és azt szeretné, hogy a szívük mélyén értenék meg, hogy miért felesleges magunkat különbnek gondolni a másiknál. De megfordítom, miért felesleges magunkat kevesebbnek gondolni a másiknál a gyülekezetben. Valahol mindannyian ugyanazok vagyunk. Először Isten kiválasztó akaratáról szeretnék beszélni nektek. Már említettem azt, hogy a kiválasztás titok. És valahol Pál ezt a témát hozza be a gyülekezetnek az egész helyzetük háttereként, a kontextusaként, hogy megértsék, hogy az, hogy a korintusi gyülekezet áll és létezik, és él és működik, nem közvetlenül azoknak a munkásoknak és apostoloknak az eredménye, akik ott dolgoztak és szolgáltak, nem az ő munkájuknak a gyümölcse csupán, nem azért van ott, mert ők jól végezték a munkájukat, hanem azért, mert Istennek van egy kiválasztó munkája, aminek az eredményeként ők ott vannak. Isten kiválasztása egyébként, mert említettem, egy olyan téma, amiben elég jól bele lehet pörögni. És elég jól lehet olyan kérdéseket megfogalmazni ennek a mentén, ami például nem illik bele az Istenről alkotott elképzelésünkbe. Nagyon szívesen hallunk, és nagyon könnyen elfogadjuk az evangéliumot a kegyelmes Istenről, a szerető mennyei atyáról, aki vár haza bennünket, mint tékozdó fiakat, aki nagyon-nagyon fontosnak tartja, hogy mi fontosnak érezzük magunkat az ő szemében, és ő állít bennünket helyre, és megbocsátja a bűneinket, és ez mind-mind igaz, de ez ugyanaz az Isten, aki szuverén úrként mutatkozik be a Bibliában. És ez a kettő egyszerre igaz, hogy Isten egy szuverén úr, aki kiválaszt. A posztmodern ember felhorkan, és azt mondja, ez diszkriminatív. Mert ha valakit kiválaszt, akkor valakit nem választ. És hogy lehet igazságos, és hogy lehet kegyelmes, hogyha bizonyosokat kiválaszt. Úgy állít ebben ez az igében előttünk, hogy úgy tetszett neki, és aztán felsorolja, hogy mi tetszett úgy az Istennek. Többször is előfordul ez. Nagyon fontos, hogy ez úgy áll itt az igében előttünk, hogy Isten az a bizonyos, kegyelmes mennyei atya Jézus Krisztusban, ő az, aki kiválaszt, és ő az, akinek úgy tetszett, hogy. Nem egy despotáról van szó, nem egy kiszámíthatatlan, gonosz, felsőbb hatalomról, akinek valami így tetszik a kényekedve szerint, vagy úgy tetszik, és eldönt dolgokat. A szuverenitás nem egy légüres térben van, vagy nem egy negatív háttérben van, hanem ez a kegyelmes, mindenható mennyei atya, akinek úgy tetszett, hogy kiválassza azt az utat, ahogy ő megismerhető. A Biblia más részeiről sokat olvashatunk Isten kiválasztásának más módjairól, hogy miért választ ki egy népet, hogy miért választ ki embereket feladatokra, hogy választja ki azt, hogy egyes embereket megszólít konkrétan, hogy mit jelent, amikor Jézus azt mondja a tanítványának, hogy nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki. De itt, ebben a szakaszban azt olvassuk, hogy Isten kiválasztotta azt is, hogy ő hogyan ismerhető meg. Kiválasztotta a formáját ennek, és kiválasztotta a tartalmát is ennek. Mi a formája? A formája ennek az ige hirdetés bolondsága. Az igehirdetés bolondsága, azaz a keresztény igehirdetés, a Krisztusról szóló bizonyságtétel, az apostoli igehirdetés, amit Pál is tesz ott abban a gyülekezetben. De tágíthatom ezt a kört, minden olyan keresztény bizonyságtételre, ami a feltámadott Krisztusról és az evangéliumról szól. Isten úgy döntött, hogy ezen keresztül mutatja és ismerteti meg magát. Ennek az igehirdetésnek a tartalma pedig nem más, mint a megfeszített, a feltámadott Krisztusról szóló bizonyságtétel. Az Efézusi Levél első fejezetében olvashatunk bőven arról, hogy mit jelent ez, hogy Jézus Krisztusban van a mi kiválasztásunk. De ez a két dolog itt világos. Pál így mondja itt a Korintusi Levélben, őt, azaz Jézus tette nekünk Isten bölcsességgé, igazsággá, megszentelődéssé és megváltássá. Istennek ez így tetszett, hogy ez legyen az ő megismerésének legfontosabb kerete és a tartalma, az igehirdetés, ami a megfeszített Jézus Krisztusról szól. És mindez nagyon egyszerű, és elvileg nagyon könnyen elfogadható, nem? Csak az emberben ott van az a kis de. És a délelőtti igehirdetés után is volt, aki megkérdezte tőlem, és visszajelezte, legközelebb, azért beszélhetnék többet más vallásokról is esetleg, hogy még hogyan ismerhető meg az Isten. És hiába mondtam neki, hogy körülbelül az egész prédikáció arról szólt, hogy Isten így ismerhető meg. De azért úgy nagyon szerette volna, ha erről még esik szó. Igen, mert ez az ember számára megint csak valahol kérdéseket vet fel. És nem szeretném elbagatelizálni ezeket a kérdéseket. Mi van más kultúrában lévő emberekkel? Mi van azokkal, akik nem fogadják el a keresztény bizonyságtételt, de egyébként erkölcsösen élnek? Mi van azokkal, akik ugyanúgy egy Istent imádnak, csak egy kicsit máshogy hívják? Ezekre a kérdésekre most messze menően nem tudunk foglalkozni, csak azt szeretném aláhúzni, hogy ma ez egy releváns kérdés. És talán, hogyha keresztények vagyunk, akkor mi is gyakran találkozunk ezzel. Hogy kicsoda te Istened kérdés, harmadik kérdés, hogy de miért csak ő? Hát minden vallás ezt mondja magáról. Honnan tudhatjuk, hogy pont ő az? És miért csak ez az egyetlen út? És anélkül, hogy most belemenjek nagyon-nagyon sok részletbe, és egyébként arra buzdítok mindenkit, hogy ha biztos a keresztény üzenetben és a keresztény identitásában, akkor ne féljen dialógusba bocsátkozni ilyen kérdésekben. Azzal a bizonyossággal, hogy mi ennyit tudunk, nem tudunk minden választ, de Isten nekünk ezt mutatta meg, és a Szentírásban ez áll, hogy ő nem ismerhető meg másként. És lehet, hogy ez nagyon egy oldalúnak tűnik. De nézzük meg a másik oldalról. Nem kell Istent keresni mindenféle megfoghatatlan módon, nem kell bolyongani a sötétségben és a homályban, hanem van egy biztos út. Ez pedig az evangélium. Adatott egy forma, a keresztény bizonyságtétel, az igehirdetés, aminek ott a tartalma Jézus Krisztus, aki az út, az igazság és az élet. És ami egyik oldalról leszűkítőnek és egy oldalonak tűnik, az a másik oldalról az, hogy van egy mentőv, van egy csatorna. Olyan, ez nem tudom ki az, aki még itt rádiózik néha, vagy így hallott arról, hogy mi az a rádió. Szóval a gyerekeim nem tudták, így meg kellett neki mutatni. Szóval, hogy a rádión így keressük a csatornákat. Még amikor én kisebb gyerek voltam, volt a nagymamának egy régi rádió, és tekergettük, és akkor így sistergés, és egyszer csak bejön egy csatorna. És olyan ez, mintha így Isten dolgában csak sistergés venne bennünket körül, és akkor találunk egy csatornát. És azon az az üzenet szól, amire szükségünk van, és ahol a megmentő üzenet elérhet bennünket. Ez az, amiről Pál beszél. Ráadásul nem csak Pál beszél erről, hanem ha végignézünk a keresztény egyház történetén az elmúlt 2000 éven, akkor ha mélyebben ezt megismerjük, akkor nem csak azt látjuk, hogy jó, hát milyen gonoszságokat követtek el Isten nevében az elmúlt 2000 évben, mint ami történelemből tanulunk, hanem azt is láthatjuk, hogy hány ember, hány millió, vagy talán milliárd ember életét formált át ez az evangélium. És hogy ez igaz, és az evangéliumon keresztül Isten cselekszik, cselekedett egykor valóságosan, és cselekszik ma is valóságosan a világban. És tényleg ez az út. És tényleg Jézus Krisztus az, akinek mondja magát. Isten használja. Megdöbbentő, de sokszor az igehirdetést, az igehirdető személyétől függetlenül is. Mert az üzenet és annak a tartalma azért igaz, mert Isten hitelesíti azt. Mondja ezt Pál a korintusi gyülekezetnek. Korintusiak, ez a legfontosabb, és mindegy, hogy ki hirdeti. Mindegy, hogy Pál, vagy Apollós, vagy akárki, vagy egy vendégprédikátor, vagy valaki közvetlenül hallja a szívében, az üzenet a lényeg. A ti kiválasztásotoknak ez a háttere. Isten eldöntötte, hogy az evangéliumon keresztül van út hozzá, és úgy döntött, hogy az igehirdetés bolondsága által válik megismerhetővé. Az igehirdető személyre pedig az elhívás vonatkozik. Másodszor erről szeretnék beszélni, Isten elhívásának a szempontjairól. Ha elfogadtuk azt, hogy na jó, akkor az igehirdetés az, a Krisztushoz szóló bizonyságtétel, ami az a keret, amin keresztül Isten megismerhető. Nagyon jó, megvan akkor ez az egyetlen út, akkor ez egy nagyon fontos, és ezt nem szabadna elrontani, tehát ezt ki kellene választani olyan embereket, akik a legjobbak, a legtehetségesebbek, a legjobb szónokok, a legképzettebbek, érzelmileg a legintelligensebbek, a legelfogadottabbak, és sorolhatnám tovább. Megfelelő korosztály közé a megfelelő korosztály kellene tenni, és kialakíthatnánk egy olyan képet, hogy milyennek kell lenni a keresztényeknek, a vezetőknek, és minden gyülekezeti tagnak. Pénteken volt egy ifi alkalom, ahol a felső tagozatos általános iskolásokkal beszélgetünk erről, és azt kértem tőlük, hogy találjanak egy nagyon-nagyon fontos célt, ami a világon a legfontosabb lenne. Voltak olyanok, akik mondták, hogy egy olyan gyógyszert kitalálni, ami minden betegséget meggyógyít. És akkor mondtam, hogy oké, és ehhez milyen embert választanátok, hogy ezt véghez vigye ezt a fontos küldetést? És hát mondták, hogy aki zseni, aki mindenben a legjobb. Hát a legfontosabb küldetést a legjobb paraméterekkel rendelkező emberre. És azt olvassuk itt, és ha eddig nem volt ez a dolog számunkra akár meghökkentő, akkor most azzá válhat, hogy Pál apostol azt mondja, hogy igazából Isten az igehirdetés bolondságához, mint kategóriához, mint kerethez a semmiket választotta ki a világ szemében, bolondokat, az erőtleneket, a gyengéket. És ez elsőre egészen értelmetlenek hangzik. Miért nem választja ki Isten a legjobbakat? És itt már Pál megint csak beszél általános igazságokról, és a korintusi gyülekezettől egyszer, nézzetek magatokra. Nem vagytok a legjobbak, de Isten titeket hívott el. Két illusztrációt is használít egyébként az apostol. Azt mondja, hogy miközben a zsidók jelt kívánnak, és a görögök bölcselkednek, a közben Isten az igehirdetés bolondságát választotta ki, és valamilyen módon ez az igehirdetés bolondsága egyik korabeli nagy kategóriának sem felel meg. A zsidók jelt kívántak, azaz nagyon határozott elképzeléseik voltak az Ószövetség alapján, hogy milyen messiásnak kell eljönnie, hogy kell neki hatalmat gyakorolnia, milyen jeleket kell tennie, és nagyon-nagyon várták, volt egy spirituális éjség arra, hogy milyen lesz a messiás, és ez annyira erős volt, hogy ennek az árnyékában nem látták, hogy kicsoda Jézus valójában, és nem fogadták el őt, és ezért megbotránkoznak a keresztény igehirdetése, nem lehet, hogy Jézus a messiás. És a görögök is bolondságnak tekintik, mert a görög bölcselet világában, a görög istenek világában az istenek apatikusak, érzelemmentesek abban az értelemben, ahogyan a keresztény igehirdetés arról beszél. Eszük ágában sincs az emberek világába menni, nem úgy együtt érezni velük és megváltani őket. A görög bölcselet kifinomult, cizellált, nagy logikai eszmefutatásokban gondolkozik, és mindehhez képest az evangélium és a keresztény igehirdetés egyszerű. Bolondság már-már igénytelen. Hogy lehet, hogy Isten mégis ezt választotta, és ehhez olyan bizonyságtevőket választott, ahogy az apostol sorolja, akik nem bölcsek, nem hatalmasak, nem előkelők. Mondhatjuk azt azért, mert ő így döntött. Szeretné valószínűleg a legnyomorultabbakon és a legerőtlenebbeken megmutatni az ő dicsőségét és az ő hatalmát. Pál egészen személyesen fordul a korintusiakhoz, és emlékezteti őket is, ne felejtsük el azokat az embereket, akik pártoskodtak, és a gyülekezeten belül azért kicsit jobbnak gondolták magukat a másiknál. És azt mondja nekik ezzel, figyeljetek, egyik se jobb, mint a másik. Mindenki nyugodjon meg, mindenki ugyanolyan nyomorult. Nem sok bölcs van közöttetek, azaz tanult, iskolázott, művelt ember. Korintusiak, nem sok közöttetek a hatalmas, azaz tehetős, befolyással bíró ember. Nem sok közöttetek az előkelő, azaz a nemesi származású. Korintusiak, ti vagytok a tömeg. És ez nem azt jelentette, hogy nem volt közöttük akár előkelő, egy-egy. Hogy nem volt közöttük nagyon bölcs, egy-egy. De nem egy elit klub volt ez, hanem bizony, mondhatnám így, egy átlag merítés a korabeli társadalomból. Sőt, talán még azon belül is egy picit a nehezebb sorsú vagy nyomorultabb emberek. Gondoljuk csak el, ott voltak a rabszolgák például a gyülekezetben. Az első keresztény gyülekezetekben megjelentek a megtért keresztény rabszolgák, akik abban a korban tulajdonképpen emberi, olyanok voltak, mint az állat, tehát emberek voltak, de mégsem értek annyit, mint egy ember. Munkaerők, eszközök voltak. Ma ez elképzelhetetlen a számunkra. De nagyon-nagyon sok ilyen ember élt a római birodalomban, és ezek megjelentek a gyülekezetekben. És ezekre bízatott az ige hirdetés. Ezeket hívja az Isten. Ezeket választja ki. Milyen ez az Isten? Ez az Isten olyan, akinek az országában nem számít az, hogy ki honnan jött. És félre ne értsük, ez nem kommunizmus, hogy mindenki egyenlő, hanem mindenki új identitást kap. És ebben az új identitásban lényegileg mindegy, hogy honnan jöttél. Persze, ha vannak erősségeid, meg képességeid, ezt Isten felhasználhatja. Nem azt jelenti, hogy így elmossa, meg ilyen tudattörlés van. De hogy mindegy, az, hogy honnan érkeztél, nem az tesz ugyanis alkalmassá. Az elhívást nem azért kapod, mert annyira különleges lennél, hanem azért, mert Isten így döntött, és azért, mert szeret. És csak ismételni tudom magamat, azért, mert így tetszett az Istennek. Pál apostol mindazonáltal emlékezteti erre a korintusiakat, és szerintem nem szeretné őket a földbe döngölni. Nem akar őket jól lenyomni, hogy ne pártoskodjatok, mert mindegyik ugyanolyan elveszett és bűnös, nincs okotok rá, csak szépen maradjatok csendben, és hirdessétek az evangéliumot. Hanem azt mondja nekik, nézzétek a ti elhívásotokat. Ne felejtsétek el, emlékezzetek rá, hogy Isten, aki kiválasztott, és aki nagyobb dolgokban, nagyobb kontextusban sokszor és sokféleképpen megmutatta a kiválasztását, benneteket elhívott arra, hogy hirdessétek az evangéliumot. Benneteket hívott el, akik újjászületett emberek a Krisztusban. Ezek vagytok ti, Isten szeretett gyermekei, a keresztény gyülekezet, a keresztjének, aki Krisztusról neveztetnek el. Ez a gyülekezet, amit arra hívott el, hogy őről a bizonyságot tegyen. Az új identitás a tietek. Keresztjének lenni nem egy nevet jelentett, nem egyet a sok vallás közül, hanem még egyszer mondom, új identitást. Az új identitás, azaz Krisztus él bennem, azaz ő hozzá tartozom. Azaz elfogadom azt, hogy az ő gyermeke vagyok, és hogy ő szeretett engem is meghalt értem, és ez az ismeret, ez a tudás, és ez a hit elég ahhoz, hogy a mennybe kerüljek, és ahhoz, hogy boldog lehessek ezen a földön. És ha ebben az új identitásban élek, akkor szabad vagyok attól, hogy kisebb rendőségi érzések között éljem le az életem hátralevő részét, mert nem vagyok olyan jó, mint a többiek. Már szabad vagyok attól, hogy állandóan a hiányaim és a sebeim fölött keseregjek. És szabad vagyok attól, hogy állandóan kompenzáljak, és gőgös legyek, és mindenkinél jobbnak tartsam magamat, miközben mindenkinél rosszabb vagyok igazából. Szabad vagyok arra, hogy egyszerűen csak Isten szeretett gyermeke legyek a Krisztusban. És tudjátok, ez nem csak ott és akkor a korintusiaknak szólt, hanem minden időben Isten népének szól, és nagyon egyszerűen szólít meg itt és most bennünket. És egy picit megállít bennünket. A kicsoda az Isten kérdés, amivel kezdtem, az ebből következő második leggyakoribb kérdés, hogy és ki vagyok én? És amit ma látunk, és amire Isten hív bennünket, az 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 üzenet, hogy lehetsz Isten gyermeke, hogy szeretné, hogyha vele kapcsolatba kerülnél, szeretné, hogyha elfogadnád az evangéliumot. És ez akkor is szól hozzád, ha ezt most hallod 150-szer, meg akkor is, hogyha most hallod először. Ebben az új identitásban élhetsz, ebben újulhatsz meg, erre kötelezheted el magadat. Igen, Uram, tudom, hogy erre hívsz, ezt annyiszor elfelejtem, és azzal foglalkozom, hogy ki vagyok én, és azt keresem, hogy mi a múltam, maga gyökereim, meg nem tudom mi, de igazából csak ebbe kellene megerősödnem, és megragadnom, és örülnöm neki, hogy a tiéd vagyok, hogy kiválasztottál, hogy elhívtál. Mert lehet azon pörögni, hogy na jó, de akkor miért nem választott ki Isten mást, meg ki az, akit hív, meg ki az, akit nem hív, de hogyha benne vagyok, akkor egyszerűen csak élek a környezetemben, és viszem ezt a jó hírt mindenkinek, és nem törődöm azzal, ami nem az én dolgom, hogy Isten kit hogyan választ ki, hanem azzal törődök, amire engem Isten hívott, hogy mindenféle módon, beszéddel, tettel, élettel hirdessem az evangéliumot. Ez az elhívásunk. Mi következik mindebből végül? A szolgálat és a csendes követése Krisztusnak. Ebben a világban Isten nem csak az ige hirdetőket bízta meg, az ige hirdetés bolondságával, hanem minden keresztény embert erre hív. És igen, ez ma is sokszor bolondságnak tűnik, mert leegyszerűsítő, mert egy posztkeresztény társadalomban élünk, ahol nagyon sokan úgy gondolják, hogy ezen már túl vagyunk. Minek beszélni erről, jó, tudjuk. Nem működött, nem tudom, több ezer évig, a társadalmat nem változtatta meg, valami újabb üzenet kell. Pedig ennyi az üzenet. És Isten arra hív bennünket, hogy ezt vállaljuk fel. És nem tudom, hogy ez a te környezetedben mit jelent. A te családodban, a te munkahelyeden, vagy az iskolában, ahol jársz. De egyszerűen erre hív Isten, hogy legyél kész hirdetni az evangéliumot. Nem azért, mert ez egy feladat, és a lelkész azt mondta, hogy ezt kell csinálni, és akkor megtanulom és elmondom, hanem mert ez először téged átformál és hatással van rád, és nem tudod nem magadban tartani ezt az egészet. Ez igaz, minden alkalmatlanság, erőtlenség vagy méltatlanság fényében is. Mert lássuk meg, nagyon sokszor ilyennek érezzük magunkat. Azt mondja Pál, hogy aki dicsekszik, az az Úrral dicsekedjék. És tulajdonképpen ez az evangélium hirdetése. A Jeremiás könyvében, ahol Nan András is olvasott egy igét a bálványokról, ott egy pár vers előtte olvassuk ezt, ezt mondja a próféta, hogy az Úrral dicsekedjék, aki dicsekszik. A bálványok az a kontextus, ami jellemezte az akkori világot is ott Korintusban, tele volt mindenféle jobbnál jobb bálványokkal, és ami az Ószövetségben is ott volt, és ami ma is itt van. Mert az a kérdés, hogy kicsoda az Isten, mindig is érdekelte az embereket. És szerintem, amíg ember lesz a Földön, mindig is fogja. És aki nem ismerte meg az evangéliumban Jézus Krisztust és az élő Istent, az bálványokat keres és gyárt magának. Mert ilyen az ember. A legvallástalanabb ember is. És nagyon-nagyon sokféle bálványt alakít ki. Régebben készítettek kőből, fából bálványokat, konkrét szobrokat. Készítettek termékenység isteneket, akik majd biztos meghallgatják az embert és esőt adnak. De az ember készíthet elméletekből, gondolatokból is bálványokat. Készíthet spirituális tapasztalatokból. Készíthet különböző vallásokból összeollózva ilyen patchwork bálványokat. Mindenhonnan egy kis darab, és akkor lesz belőle valami egységes. És azt gondoljuk, hogy olyan az Isten, mert egy olyan világot élünk, ahol a végső sorban azt, hogy milyen az Isten, egy ember számára azt dönti el, hogy ő maga mit gondol róla. Én azt gondolom, hogy ilyen, és innentől ilyen. Ez az a kontextus, amiben Isten hív bennünket, hogy szeretettel, de világosan felvállaljuk azt, hogy milyen az élő Isten, és kicsoda az élő Isten. És nem azért tesszük ezt, hogy valakire rányomjuk a véleményünket, hanem tulajdonképpen, hogy megmentsük az örök haláltól. Hogy tulajdonképpen a sok sötétben tapogatózás helyett segítsük őt abba az irányba, hogy találkozhasson azzal az Istennel, akit mindig is keresett, aki mindig is hiányzott neki, akit minden bálványban látni szeretett volna, akit annyira szeretett volna megismerni, és akit soha nem érhetett el. Az evangélium ez, hogy ez az Isten, akire mindig is vágytunk, megszólalt és elért bennünket. Vigyük hát el magunkkal ezt az üzenetet, vállaljuk az evangélium hirdetésének a bolondságát, legyünk mi is ige hirdetők ebben az értelemben. Higgyük el, hogy minden alkalmatlanságunk ellenére is Isten új identitást ad nekünk Krisztusban, és megerősít és felhatalmaz bennünket az ő követésére. Hogy számít a mi bizonyságtételünk, hogy számítanak a mi szavaink ott, ahol vagyunk, hogy Isten használni akar bennünket. És higgyük el, hogy ez az üzenet lényegileg igaz. És akármit is látunk, és akármit tapasztalunk, nincs más Isten az élő Istenen kívül, és nincs más út Istenhez, mint Jézus Krisztuson keresztül.